Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Barát vagy inkább ellenfél a mesterséges intelligencia? Mit gondolunk és hogyan kommunikálunk ma az AI-ról, és mit hozhat a jövő? Vendégem a stúdióban dr. Acél Petra, kommunikáció kutató egyetemi tanára, a MOME kommunikáció és médiatudomány professzora. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívott, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Beszélgetésünk apropója az AI Summit, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciája, amit most szeptember 9-én és 10-én tart. Tartanak Budapesten, a Városligetben, ahol ön az egyik fő előadó, de hogyha már AI, akkor én azt gondolom, hogy kezdjük azzal, hogy az ön személyes kapcsolata mi ezzel a világgal, hogy volt-e, van-e önben szorongás vagy távolságtartás, ha azt mondom, hogy mesterséges intelligencia, van-e még?
Úgy örülök, hogy egy ilyen kérdéssel kezdtem, mert általában azt szokták kérdezni, hogy mitől mesterséges, meg mitől intelligencia. Igen, van bennem szorongás, én 100 éves elmúltam, és ezen a földön már egy bizonyos utat megtettem, és ahogy szerintem sok kortársam, vagy egyáltalán a mai kultúrát benépesítő embertársam érzi, úgy éreztem már, hogy eleget tanultam. Elég volt egy picit a technológiai fejlődésből is. Én már tudom, amit tudni kell, túl vagyunk a Covid időszakon, már meg volt a digitális tanítás, már tudom, mi a virtuális valóság, vagyis ez a képzelt vagy szimulált valóság, hát minek nekem még ide egy újabb fajtárs, ugye, akit most úgy szokás nevezni, mesterséges intelligencia. Tehát természetes, hogy van bennünk, bennem is egyfajta tartózkodás, óvatosság, meg kell ezt még tanulnom, vagy már nem, kell-e ezzel még dolgoznom, vagy nem. Hát a válasz az tulajdonképpen az, hogy nyilván ez mindig személyes döntés, és a személyes körülmények is befolyásolják, de valójában inkább jobb a kíváncsiság. Tehát mégiscsak észre kell vennünk, már csak azért is, mert ilyen beszélgetéseket folytatunk, hogy itt valami történik. Az emberben talán ez egy jó tulajdonság is, hogy nem is szeretünk lemaradni arról, ami éppen történik. És a mesterséges intelligencia egy ilyen háttérben zajló folyamat. Tehát nem most kezdődött, ugye ma már sokat beszélgetünk erről, hogy az 50-es években nevezik el így, hogy mesterséges intelligencia. Tulajdonképpen 100 éve velünk van, és már elég régóta, amióta mondjuk a neten vásárolunk, és egy-egy beszerzés után szívesen ajánl nekünk valamit, ugye a program. Vagy amikor használjuk a hangasszisztenseket az okostelefonokon, vagy akár ezek a irányító programok, amelyeket az autókban, vagy egyáltalán az interneten használunk. Szóval ezek révén már itt volt ez az okos valami, ez az intelligensnek mondott algoritmus, de valójában 2022 óta kezdtünk erről nagyon-nagyon hangosan beszélni, ugye szerintem mindenkinek rémlik 2022 tele, 2023 koratavasza, a ChatGPT.
Ami hirtelen berobbant, és csak egy pillanatra szólnék közben, hogy ugye évről évre, ahogy mondta ön is, szép lassan alakult ez, és most már hónapról hónapra, vagy napról napra alakul és befolyásolja az életünket. De valami nagyon felgyorsult.
Vagy arról van szó, hogy eddig is napról hónapra alakult, csak nem voltunk ennyire benne mi is, és ami miatt ennyire belekerültünk mindannyian, a hétköznapi polgárok, emberek, akik tesszük a dolgunkat, és azt hiszük, hogy semmi közünk a technológiai forradalomhoz. Ami miatt bekerültünk, az az ingyenessége. Az nagyon ritkán fordult elő eddig a technológia történetben, hogy valami ilyen nagyon gyorsan, tisztán és ingyenesen lett hozzáférhető. Az internet sem volt ilyen, mert előfizetés kell hozzá. Olyan csöndesen elhallgatjuk, amikor az internet demokratikusságáról vagy nagy szabadságáról beszélünk, hogy hát csak akkor van internetem, hogyha van valamilyen meg jó minőségű hozzáférésem, hogyha van egy szerény kis csomagocskám, amit havonta fizetgetek. A ChatGPT ezen belül egy ingyenes program volt, egyébként pontosan azért volt ingyenes, hogy maga a program tanulni legyen képes. És nagyon érdekes megnézni, hogy ugye azt hiszük, hogy ma már mindenki használ ChatGPT-t, 2022-ben körülbelül 240 millió felhasználóval robban be, felmegy milliárdos szintig, és képzeljék el a kedves hallgatók, hogy újra visszaért a 240 millióhoz, tehát az első hullámon túl vagyunk, tehát az első nagy meglepetés, az első nagy karácsonyi ajándék.
De lehet,
az
hogy első csalódtunk, nagy, mert még nem tartott ott a program, ahol kellett volna?
Hát nézze, 240 millió ember nem kevés, meg havi látogatottság, inkább azt jelenti, hogy valahogy talán ez helyre került. Uh-huh. Tehát, hogy mégse annyira, mégse kell vele minden este beszélgetnie mindenkinek. Ugye ez egy szövegalapú ha úgy tetszik, kommunikáló program, amelyet, hogyha megkérdezek arról, hogy ki írta ezt a versort, vagy megkérem arra, hogy írjon egy alkotmányt, vagy esetleg csinálja meg a holnapi prezentációmat, akkor nálam sokkal gyorsabban és hatékonyabban megcsinálja. Lehetséges, hogy bekerült a maga helyére, és most már valami olyan módon használjuk, ami természetesebb. Hozzáteszem, ennél ma a világ legnagyobb videó megosztó oldalán, a YouTube-on jóval többen vannak jelen, vagy akár a TikTokon is. Tehát az az érdekes, hogy na most azért ezek mögött, a programok mögött is ma már működik a mesterséges intelligencia. Csak azért mondom, hogy varázslat is van ebben, meg nagy odafigyelés, meg mindenki erről beszél, de vannak azért visszaesések is a háttérben. Most
én bevallom, azért bennem volt egyfajta valami hasonló, mint amit ön is mondott, szorongás, vagy idegenkedés, vagy félelem, mondjuk így. Ön egyből kipróbálta?
Nem.
Például a ChatGPT-t?
Nem, azért vagyok ilyen határozott, mert nekem van egy beépített emberem, a 26 éves fiam, és tudtam, hogy ő egyből kipróbálja, és olyan egyszerű volt először őt megkérdezni, és őt megkérni, hogy segítsen. Aztán persze érdekes, hogy barátnőkkel, barátokkal együtt próbáltuk, egy kicsit a generációmra is jellemző ez, hogy ahogy közösen tévéztünk, annak idején gyerekkorunkban már csak egy emeleten volt televízió.
Hogy ez így visszahat.
Úgy egy kicsit valójában minden új befogadását például jobb közösségben megélni az én generációmnak, és ez igaz adott esetben a technológiára is.
De hát aztán mi volt? Mi hogyan történt? Tehát együtt kipróbálták, mi volt az első élmény?
Nem volt azért igazi élmény, mert addigra már annyi
információ szűrődött.
Inkább az érdekes, hogy úgy jött rá az ember, hogy ebből nem maradhat ki, hogy én ugye rendszeresen járok konferenciákra, annál adott esetben picit szürkébbekre is, mint amilyen ez az AI, ez a nagyon színes és nagyon-nagyon érdekes AI summit lesz most szeptemberben, amiről már beszéltünk, és elindult az, hogy mindenki úgy kezdte az előadását, hogy beütöttem az előadás címemet a ChatGPT-be, és az azt mondta, hogy erről beszéljek. És akkor rájöttem, hogy na ezért én soha nem fogok semmit beütni a ChatGPT-be, mert szeretném megtartani az önálló gondolkodás örömét és izgalmát, de hát ugye ez felhívás volt keringőre. Ilyen értelemben varástalan volt, tehát azt kerestem benne, hogy mikor hibázik, hogy mikor halucinál, hogy mikor nem azt mondja, amit én jobban tudok, azt kerestem benne, hogy mi az, amitől mégiscsak én ember vagyok az, aki nála intelligensebb vagyok. Erről eszembe jut, amikor a édesanyám, aki közel 80 éves már, felhívott, és egy ilyen váratlan kérdéssel megkérdezte, hogy te mondd, a mesterséges intelligencia tudja, hogy hol van Attila Hun király sírja? És mondtam, hogy nézd, ezt így nem tudom pontosan megmondani, de szerintem nem. És erre ilyen egyszerű mondatra anyám, hogy jó, hát akkor semmivel nem tud többet nálunk. És ebben volt egy nagyon nagy vaskos igazság.
Hiszen mi tanítjuk.
Így van, hiszen ez, amit mi intelligenciának nevezünk, ez annyit tud, amennyi az emberi műveltségből digitalizálva van. Nagyon érdekes például, kevesen tudják, hogy vizuális tekintetben alig tud valamit mondjuk a kortárs művészetről, mert jó pár vizuális alkotást nem vittek föl digitális felületekre. Nem tud sok mindent a könyvek előtti, hát szinte semmit, nyilván tud nagyon jól adatokból kombinálni, de ami nincs meg neki korpuszban digitálisan, azzal dolgozni nem tud, ott csak összefüggéseket vagy adatvalószínűségeket tud találni. Tehát abban azért lehet még egy kicsit bízni, és ezért nem kell nagyon nagy szenzációt várni tőle, hogy az összemberi műveltségnél a mesterséges intelligencia sem tud, tudás szempontjából nem tud többet, szóval nem tudja, hol van Attila Hun király sírja.
Beszéljünk a mesterséges intelligencia térhódításáról azért a mindennapokban még, mert hogy említette a ChatGPT-t, ami hirtelen berobbant, ijesztő tempóban fejlődik, tanítjuk, mondjuk ezt így ki, de hol tart most akkor ez a ChatGPT? Szakember, vagy inkább egy jól képzett gyakornok, vagy szakmája válogatja, hogy hol milyen?
Talán ahhoz hasonlíthatnám a mesterséges intelligenciát, amihez Stanislav Lem 1961-ben, ugye amikor a Solaris című science fiction regénye megjelenik. Szerintem van, aki ismeri. Ugye 61-ben vagyunk, és azt mondja Lem, hogy létezni fog egy olyan intelligencia, ami olyan, mint egy óceán. Ha én nézem, olyan, mintha állna néha, hogyha vihar van, akkor döbbenetesen káros tud rám lenni, vagy veszélyes tud rám lenni, de nem tudok annál jobban hozzáférni, mert nem tudok kopoltyúval lélegezni, mint hogy ismerem és értem. Egy kicsit ilyen óceánszerű. Tehát nem szakember, nem is, ne hívjuk valakinek.
Nagyon, nincs személyisége.
Nincs személyisége, és bár ugye beszélünk arról, hogy mivel tanulóprogramról van szó, ugye vannak jellemzői, vagy képesek vagyunk hozzátársítani tulajdonságokat a ChatGPT-ben, és érdekes, hogy például udvarias, olyan, mintha valóban beszélgetne. Amúgy is az ember az, ami vele interakcióba lép, arról szívesen gondolkodik úgy, mintha lény lenne, mintha élő lény lenne, sőt.
Hát felruházunk emberi tulajdonságokkal, állatokat, növényeket, ezzel, tárgyakat.
Így van,
kapcsolódni akarunk.
Kapcsolódni akarunk, és jobban is érezzük magunkat, hogyha azt hisszük, hogy ő valaki. Ugye tudunk arra is példát Japánból, hogy valaki a hangasszisztensével házasodik össze, valamilyen szimulált lényel, köt valamilyen életre szóló kapcsolatot. Erről egyébként populáris amerikai film is született. Ugye az
eddig ez science fiction volt, ma már talán a valóság.
Igen, tehát van köze a valósághoz, és ez nem annyira természetellenes, még egyszer hangsúlyozom, pláne olyan társadalmakban, ahol a populáció változása, mert jóléti olyan, hogy nincs elég elnyerhető szív, és foglaltak a potenciális párok. De visszatérve, ami látszik, az egy állandó fejlődés. Kapacitásban, képességekben, gyakorlatilag ez egy tanuló program. Azt jelenti, hogy amit megkap, minél többet kap, annál többet tud. Gondoljunk egy egyszerű fordító programra. Hogy mondjuk az utóbbi egy évben mennyit fejlődtek a fordító programok. Hogy eleinte tényleg olyan volt, mint egy kínosan lefordított, mondjuk ázsiai alkalmatosság használati utasítása, amiből mondjuk bohózatot lehetett írni, ma már egész emberi szövegeket ír, ma már nem is biztos, hogy kell azon a nyelven tudni, éppen tegnap néztem egy egyébként mesterséges intelligencia meghajtású marketing reklámozás program miatt egy olyan fordítógépet, ami ma már 40 ezer forint ér. Nem állítom, hogy ez kevés pénz lenne, de azért messze nem egy vagyon.
Hát ha ez munkaeszköz,
igen,
akkor befektetés.
Tehát több száz nyelvre le tudja fordítani azt, amit éppen mondok. Látunk is ilyet, hogy a személy úgy beszélget egy idegen országban, hogy feltart egy készüléket, és az azonnal szimultán
de
fordít.
De már ott van a telefonunkban az egyre több és egyre újabb applikáció,
így van,
ami
így van.
Hasonló.
És ugye ezek iparágak lesznek. A fordítási ipar majd több milliárdos üzlet. Nyilván kell hozzá szakértelem, de például ezek a programok nyelvet jól tanulnak. Van egyébként magyar nyelven is egy kiváló mesterséges intelligencia programunk, a Nyelvtudományi Intézet által fejlesztett PULI. Tehát ezek olyan ágak, amiken azt látjuk, hogy állandóan egyre okosabb, egyre minőségibb. Az, amit kidob magából, az, amire mi használhatjuk, az egyre megbízhatóbb, vagy egyre huncutabb, vagy egyre misztikusabb, vagy egyre több mindenre képes. Ez mondjuk a jó oldala. A rossz oldala az, hogy ma például, amire nagyon gyakran használják a mesterséges intelligencia, az mondjuk a bosszú pornó. Tehát ezt nem hinné az ember, mint hogy ez a leggyakrabban, a mai napig a leggyakrabban használt tartalom a pornó az interneten.
Tehát mondjuk megbántott valaki, akkor én itt kifigurázom, rossz hírét keltem,
Szakítottunk, van róla megfelelő mennyiségű képi anyagom, és ebből azonnal tud egy, és sajnos itt is ingyenesen hozzáférhető programokról van, szóval szerintem itt jön a kibocsátók és a gazdasági szereplők felelőssége, hogy vajon lehet-e ezt szabadon hozzáférhetővé tenni. Tehát ez egy program, azonnal készít belőle egy pornó videót, ugye, ami sokkal élethűbb. Minél inkább mozog valami, és minél inkább vizuális valami, annál élethűbbnek látjuk. Annál inkább hiteti el velünk, hogy az maga a valóság, az valami olyan, ami a valóságban történt. Egy mondat az elvont, egy mondatról festett kép az már valóságosabb, hogyha az a kép megmozdul, akkor már egészen valóságos, és ugye ezek a programok erre képesek.
Na, de politikusokat meg lehet buktatni, persze, vagy mehetünk tovább.
Hát sőt, hát politikusokat lehet létrehozni. Hát ma már ugye külön iparág épül a virtuális influencerre. Egyébként nagyon érdekes, hogy ezek olyan személyek, akik nincsenek, nem valóságosak, nagyon-nagyon élethűek, nagyon valóságosnak tűnök, nagyon emberiek, van magyar is egyébként, ilyen virtuális influencer, akik ideológiákat tudnak hirdetni, véleményvezérekké tudnak válni, nyilván termékeket, tehát a legrégebb óta 10-15 éve működő virtuális influencerek, a rúzstól kezdve a fülhallgatóig mindent el tudnak adni. Érdekes ugyanakkor, ezt csak megjegyzem, hogy még valóságos tudottan emberi influencerekre szeretnénk hasonlítani, és emiatt számos olyan érzelem is keletkezik bennünk, mint az irigység, vagy a vágyakozás, hogy találkozunk vele. Virtuális influencerekre nem vagyunk irigyek. Tehát például,
de tudjuk, hogy ők virtuális influencerek?
Általában tudjuk, ma már tudni is kell, tehát ma már elvileg ugye most már születnek azért Európában is a szabályozások, a Digital Service Act és így tovább, amelyek azért meg is kötik, hogy bizonyos mennyiségű mesterséges intelligencia által generált vagy szimulált tartalomról már be is kell számolni, de amikor azért egy picikét észre is vesszük, mert egy kicsit természetellenes, egy kicsit tökéletes, túl tökéletes, a fények mindig ugyanolyanok, a beállítás mindig olyan kifogástalan, tudjuk, hogy a tökéletesség még mindig nem emberi, szóval fel is tudjuk fedezni, de hogy itt nincs irigység, és emiatt például bizonyos termékekre nem is alkalmas a virtuális influencer, ahol a vonzerő, meg a olyan szeretnék lenni, mint te dolog, az jobban működik.
Ez nagyon nehéz kérdés, és az elején ezt pedzegettem, hogy hihetünk-e a szemünknek, és ez itt tényleg helyén van az a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy amit látunk, az valós.
Alapvetően én azt javaslom mindenkinek, hogy ha nem Bánya Judit sem, hogy ezt mondom, ne így közelítse meg a kérdést. Hát persze, hát miért ne sőt, tovább megyek, hiszünk is. Akár akarok, akár nem, egy kicsit hiszek a szememnek. Így vagyunk beprogramozva, ez segít sokszor, és ez árt sokszor. A másik, amiből ne induljunk ki, hogy minket nem lehet megtéveszteni. Minél tanultabb valaki, annál inkább azt hiszi, hogy ő jól leleplezi a hazugságot. Nem jelentem, nem leplezzük le jól a hazugságot. Rendkívül könnyen megtéveszthetőek vagyunk egy hétköznapi beszélgetésben is. Tehát legyen bennünk annyi tisztességes alázat, hogy tudomásul veszük, hogy a tévedés bele van kódolva. Amire figyeljünk, az az, hogy mediatizált üzenete vagy sem. És akkor ne keveredjünk bele ebbe, hogy hihetünk-e még ma a szemünknek a világban. Hát persze, hát ha megyek valahova, és meg tudom érinteni, vagy hogyha látom, meg szagolom, hogy ez egy valóságos dolog, például a szaglás egy nagyon érdekes érzékszervünké kezd válni, mert arra még nem képes a mediatizált világ. Bár keltődnek szagélményeink, hogyha nagyon-nagyon immerzív, nagyon elmerítő egy tapasztalás, tehát felidéződnek, de valójában nem érezzük még azokat a szagokat. Tehát például a szaglás és a tapintás még egy olyan érzetünk, amiben lehet bízni. De visszatérve, tehát hihetünk a szemünknek, de vegyük tudomásul, hogy a médiában nem lehetünk abban biztosak, hogy a barátunknak az a tegnapi képe, az nincs-e nagyon komolyan filterálva, nincs-e feljavítva mesterséges intelligencia programmal. Próbáljunk meg tájékozódni több forrásból, hogy reális-e, hogy az a politikus adott esetben a katonáit megadásra szólítja föl, vagy sem. Tegnap előtt nyilatkozott-e olyasmit, és én ezt hallottam-e más csatornán, ami alapján ez egy reális dolog. De ebben az értelemben azzal számolnunk kell, hogy tévedhetünk. És ahogy néha tanító programok pont erre ezt akarják bebizonyítani, mint például Nixonnak az a beszéde, az a szimulált beszéde, ami egy meghiúsult hold küldetésnek a rossz beszéde lett volna, ami nem hiúsult meg, de direkt egy nagy amerikai egyetem azért megcsinálta, hogy lássák az emberek, hogy ezt is meg lehet csinálni. Vagy amikor mondjuk egy floridai múzeumban úgy megy be valaki egy Dali tárlatra, hogy Dali fogadja, aki ott szimulálva van, és kedvesen parolázik vele. Tehát nyilván ezekről tudjuk, hogy Dali nem él. Aki meg azt hiszi, hogy él, az merüljön el magában, és nézzen egy picit utána, vagy élvezze nagyon, hogy egy élő művésszel találkozott, csak aztán vegye tudomásul, hogy tévedett. Tehát inkább azt mondanám, hogy azt értsük meg, hogy mindig volt lehetőség arra, hogy tévedjünk. Most nagy kapacitással van erre lehetőség.
Folytassuk innen, mert hogy AI Summit, és erről még nem beszélgettünk, hogy mit lehet mondani a szakmának, vagy mit lehet mondani akkor, hogyha ebbe mélyebben belemegyünk, hogy ez hogyan befolyásolja az életünket. Úgyhogy dr. Acél Petra egyetemi tanára, kommunikáció kutatóval hamarosan megyünk tovább.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.